Sziasztok, Lajber Zoltán vagyok, aki nem ismerne. Ebben a sapkában most a Szent István Egyetem egy diákprojektjéről számolnék be. Ahogy Csaba kérdezte, hogy miért nem a fiamad elő, hát olyan egyszerű oknál fogva, hogy ez a projekt tavaly lezárult, és az abban részvevő fiatalok szanaszét vannak a világban. A fiam azt hiszem Finnországban szórja a szenzorait az RF-re, és onnan gyűjti az adatokat. Úgyhogy rám maradt az előadás. Én, mint ilyen vezető tanár és tanácsadó vettem részt ebbe a projektbe, tehát azért úgy beleláttam viszonylag. Miről is lesz szó? Volt egy hallgatói projekt, ilyen intelligens gokart építés, ezt a Bosch, mint autóipari fejlesztő cég írt, aki 11 egyetem csapata vett rajta részt, 3 évig tartott, és úgy voltak a feladatok kiadva. De mielőtt ebbe elvesznénk, autóiparból egy-két technológiai dolgot felvillantok. Ugye most ez elég divatos, hogy elüti a gyalogost az önvezető autó, meg magától megy a falnak az autó. Most ezekre itt nem lesz válasz, de hogy az autóipar mennyire felkészült, talán sikerül egy kicsit megnyugtatni az itt lévőket. Tehát ez a projekt, mint mondtam, egy ilyen go-kart, go-pos nevezetű egyetemek közötti verseny. Kaptak egy go-kartot, és különböző szenzorokat, meg motorokat, meg ilyeneket, tehát nagyon sokszor nem ők választottak alkatrészt, hanem ez adott volt, de csomó alkatrészben meg volt választási szabadság. Első évben csak benzinmotor, második, harmadik évben már úgynevezett hibrid hajtás, tehát ott már kevert motor volt. Az egy tanulság volt számomra, hogy ez ugye gépészmérnöki kar, tehát itt nincs programozás, meg ilyen képzés külön, tehát itt nincs informatika képzés az egyetemen. Egyrészt mégis meg tudták csinálni, másrészt az üzemidő 80%-ában legalább a villanymotort használták később. Pedig eleinte ilyen szükséges rosszként kezelték, hogy a jó kis büdös megszokott benzinmotor helyett a gépésznek villanymotor kell, de vannak előnyei. Tehát ez egy olyan hétköznapi gokart, amit ilyen bérgokart pályákon ismertek, csak el kellett látni ezzel, azzal, amazzal. És mondom, 3 évig tartott, minden évben egy záróverseny volt, elég nagy sóval és elég profin csinálták, bár ezt a szervezést is és a versenykiírást is, bíráskodást is itt tanulta a csapat. Így néz ki a gokart. A színes kis körök a különböző szenzorokat jelentik, az a cián színűek, ott az ultrahangszenzorok, ugye ez a parkoló funkció, elől a piros az a radar, és fönt a kamera, ami két kamera van, egy, ami a képet, tehát ami a rendszernek állít elő, és egy ellenőrző kis kamera is került oda. Jó, először akkor egy kis technológiáról. Az autóiparban van egy saját szabvány a biztonságra. A safety, az autóipari fejlesztő központokban a safety team, az pontosan olyan szerepet játszik, mint a nagy banki cégeknél az IT security. Tehát a fejlesztő csinál valamit, a safety meg visszadobja, hogy nem. És akkor fuss neki újból, és csináld meg. Tehát teljesen jó a hozzáállásuk, alapvetően, tehát ilyenek voltak, milyen gyorsan tud aláfordulni a kerék. Hát majd lekorlátozzuk az áramot, amivel a motort. És mi korlátozza az áramot? Hát a szoftver. Nem, az nem jó. De azt nem fogadjuk el, az nem safety megoldás. Itt most nem beszélném végig, de az a lényeg, hogy ez megszokott ilyen kockázatelemzés, amit mondjuk mi az ITIL-ből vagy ilyen helyekről ismerünk. Kockázatelemzés van, és megvannak a bekövetkezési valószínűség, a súlyosság, az szerint, hogy kivéthető, nem, stb. Tehát a kezelhetőségre, vagy például, hogy mekkora sérülést okoz, és például az Achille D esetén minden komponensnek külön-külön is meg kell felelni ennek a D tanúsítványnak, és úgy építhető csak össze, és az egész rendszer is csak akkor lesz ilyen. Érdekesség például a kockázatelemzésnél, hogy első pillanatra logikátlannak tűnik, aztán átgondolva persze igaza van, hogy például légzsáknál, ha az a hiba léphet fel, hogy hiba esetén nem nyílik ki, vagy hiba esetén kinyílik, akkor azt kell választani, hogy hiba esetén ne nyíljon ki. Ugyanis annak kisebb a valószínűsége, hogy balesetnél éppen nem nyílik ki, akkor már úgyis van valami bajod, legfeljebb nem úsztad meg annyira, mint az, hogy bármikor menve az autópályán egyszer csak az arcodban nyílik a légzsák, na, akkor biztos, hogy van baleset, ha eddig nem volt. Tehát érdekes dolgok jönnek ki, és főleg, mikor egy egész rendszert kezd elemezni az ember, akkor nagyon furcsa dolgok jönnek ki egy ilyen kockázat elemzésből. Aztán egy teljesen más téma, fejlesztési módszerek. Meglepő módon ez egy kicsit hasonlít az OSI layerekhez, de ez szoftver rétegek az elektronikában. Ráadásul ez nem csak maga a szoftver rétegezés, hanem tervezési eljárás. Ez is egy szép hosszú szabvány és módszer. A lényege az, hogy a mikrokontroller fölé különböző rétegeket rakunk, és ez a BSV réteg, az a Basic Software, és fölötte még az RTE, innentől fölfele fizikai mértékegységek vannak. Tehát nem az AD-konverterből kiolvasott valamilyen érték, vagy ilyesmi, hanem már kilométer per óra, vagy méter per szekundum, vagy tehát fizikai mértékegység, és fölötte vannak az igazi, mondjuk azt, hogy üzleti logika. Az érdekessége az, hogy ez nem egy mikrokontrollerre vonatkozik, hanem a járműre. Tehát ott az RTL rétegben ott van a hálózat, ugyanis az, hogy az üzleti logika melyik mikrokontrolleren fut, az attól is függ, hogy nekem ide-oda elszórok mikrokontrollerek, és így ott van egy ráérő proci, akkor ezt a taskot arra tesszük. Tehát persze nem ennyire egyszerű a történet, de ez az alaplogikája, hogy így elosztom a rendszert. Ez is egy elég érdekes. Erről annyit, hogy aki eredetileg elő szerette volna ezt adni a Kristófnak, a dolga az volt, hogy oda az RTE-ig fölépítette a rendszert, és a csapat utána már ráépítette a többit. Ami itt egy nagyon lényeges, az a CAN busz. Ezt gondolom ismerős az autósoknál, hogy CAN busz. Azért erről a hálózatos embereknek pár szót beszélnék. Ez OSI 1-es, 2-es rétegbeli szabvány, kábelhossz és sebességei ott láthatók, tipikus az 500 kilobit per szekes sebesség, ez az a legelterjedtebb, amit használnak. Ez mehet részkábelen, optikán, elég sok mindenen. Ez nem tűnik, mondjuk itt a 100 gigabites VDM után nem tűnik olyan nagy sebességnek. Sokkal, tehát mivel más a vezérlése mondjuk az Ethernetnek, sokkal több mindenre jó, illetve teljesen más, nem összehasonlítható a sávszélesség. A lényeg, hogy lezáró ellenállások vannak, és mindent előír a szabvány, hogy a busztól milyen messze lehet így elvezetve a nód, meg elég sok mindent. Jó hiszt is tud lenni, ha nem jó a kábelezés. Bár elég jó bírja, tehát roppant robosztus, ha elcsipődik a kábel, akkor kétfelé szakad a hálózat, és tovább kommunikál a kétfele, meg ilyen dolgok. Tehát itt most abszolút nem lesz ilyenre idő, hogy ilyen torlódás, meg hibakezelés, meg ilyenek, ezek nagyon szépen be vannak építve a rendszerbe, és tényleg elképesztően robosztus, mint a giliszta. Ketté vágod, megy tovább a kétfele, tehát nem foglalkozik vele. Ugye frémeket használ ez is, hát ezt az ábrát messziről biztos nem látszik, de semmi gond. Itt most annyit kell látni, hogy két szabvány van, amivel találkozhatunk. Van a régebbi, a 20A, ez a felső, és van alul a 20B. Gyakorlatilag annyit patkoltak rajta, hogy az eredeti 11 bites ID rájöttek, hogy nem biztos, hogy elég lesz, és még hozzácsaptak 18 bitet az ID-ra. Láttunk már ilyet IP-nél is, hogy néhány byte-ot még hozzácsaptak, hogy több legyen. Persze azért egy kicsit más a történet. Hát ugye van egy start-off frame, és van egy arbitrációs mező, az első rész. Ez egy nagyon lényeges szerepet játszik. Nyilván itt döntik el, hogy ki beszélhet például a buszon, meg stb. Erre mindjárt visszatérek. Aztán van egy vezérlő, tehát egy kontroll része, és egy data. Meg hát a CRC, meg a szokásos lezárás. Ugye az arbitrációs mezőben van az ID. Nagyon érdekes itt, hogy nem a feladó, meg a címzet, meg ilyen címek vannak, az ID azt azonosítja, hogy milyen adatot küldök. Ez egy autón azért érdekes, hogy én küldöm a menetsebességet, ha van tempomat elolvassa, ha nincs, akkor csak a kilométer óra olvassa, de nem kell átkábeleznem, meg átcímeznem a rendszert, ha az ügyfél rendel bele tempomatot. Ami mondjuk ma már nem olyan, hogy rendel bele, de hasonlóan bővíthető a rendszer. Aztán itt van egy bit, hogy ugye az extended, ez a 20B szabványban a kibővített ID, tehát ennyivel hosszabb. Itt az utolsó bit, az egy request, tehát hogy nekem kellene ez az adat, de nem jön, akkor ezt a bitet egybeállítva mondom, hogy ezt küldje el nekem valaki. Tehát így tudok szólni a buszon, hogy na, hol van az a fordulatszám alatt, gyorsan küldjed. Hát utána van még egy-két fenntartott mező, vagy bit, egy adathossz, ami 0,64 hosszú lehet. A nulla is teljesen legális, jelzi mondjuk, hogy megnyomtak egy kapcsolót, vagy ilyesmi. A trükk az arbitrációban, hogy a busz úgy van kialakítva, hogy a nullás bit a domináns. Tehát amikor kezdődik egy frém, akkor több nód egyszerre elkezdhet beszélni, mert hopp, szabad a busz, kezdjünk el beszélni. De mindegyik nódnak kötelessége visszaolvasni a buszt, és aki nullát mond, az nullát fog visszaolvasni, de aki egyet mondott, az is nullát fog visszaolvasni, és innen tudja, hogy ő elvesztette az arbitrációt. A buszt azt fogja megnyerni, akinek kisebb az ID-je. Na, innen jön a mérnök feladata, hogy a járművön úgy rakja össze az ID-kat, hogy megfelelő legyen a prioritási sorrend. Ugye ellentétben ez nem olyan, mint az Ethernet, ez ilyen dögöljön meg a szomszéd tehene. Ha collision van, akkor mindenki pusztuljon. Ez nem. Hát jó, nem én nyertem, akkor beszéljél tovább te. És így a végén. Ugye felhívom arra a figyelmet, hogy a retransmit request a címnek a része, tehát ha én kérem az adatot, és abban az időpillanatban valaki küldi is, akkor elbukom az arbitrációt, és jön a válasz. Tehát csomó ilyen jóság van ebben, ha így végig átbogarázza az ember. Egy buszon létezhet a 2A és 2B keret. A nódok közül olyan van, amelyik csak 2A-t ért, az a 2B-t hibának jelzi. Van olyan, amit úgy hívnak, hogy 2B passzív, ami nem érti a 2B-t, tehát azt az ID-t nem kezeli, de nem jelez rá hibát. Ez ma a tipikus, és van a 2B-s, amelyik pedig rendesen beszél és kezeli a 2B-t. Sok részlet van még a CAN buszban, erre most nincs különösebben időnk. Egy-két alternatíva, itt például valami érdekes lehet ez a MOST, ez azért, hál' Isten, ez a média, tehát ez ott a kijelző, meg zene, meg navigáció, meg azon a környéken van. Ami még érdekes, az a FlexRay, ez sokkal nagyobb sebességű, és ez olyan csomópontjai lehetnek, hogy már ilyen mondjuk kettős csillag, tehát hogy két csillag, csomópont, és összekötöm őket, meg ilyen bonyolultabb architektúrákat, tehát nem csak buszt lehet vele kialakítani. Illetve ami még érdekes, az IntelliBus, ez repülőgépiparból jön, ez körülbelül úgy néz ki, hogy sok pici szenzort valamilyen protokollon összegyűjtök, és egy nagyobb buszra átjátszom, és tovább küldöm. Ez a belefulladunk-e a sok adatba, és hány szenzorunk van típusú történet. Jó, hát a következő klasszikus téma, mikrokontroller választás. Ugye ezen áll vagy bukik egy projekt, tehát meg tudok spórolni egy hetet a tervezésen, csak akkor egy hónapot a megvalósításban el fogok tölteni. Az első évben Arduinók voltak a járművön, teljesítette a versenyt, tehát olyanokat tudott, hogy parkolóhely, emelkedőn elindulás, tehát ilyeneket, bár a csapat is meglepődött ezen, hogy működik, ugyanis rájöttek arra, hogy az, hogy az asztalon egyszer megcsinálja, meg az, hogy másfél órán keresztül megbízhatóan működik, az azért két alapvető eltérő történet. A második évtől alapvetően a Texas Instrumentnek a TIVA kontrollerei lettek, ezek Cortex M4 maggal rendelkeznek, itt egy Arduino Duo, ami viszonylag ismert, ezzel hasonlít össze. Ugye processzor sebességre egy ilyen van benne, egy ilyen nagyobb TIVA, és a többség, a tipikus az a kisebb. Az érdekessége az, hogy van benne hardveres float támogatás. Tehát single pointot, nem double, de tud hardveresen. Ez azért egy elég rendes, amikor fizikai mértékegységekkel kell dolgoznod, ez sokat számít teljesítménybe. Olyan 10-15-szörös alsó hangon a matematikai teljesítmény növekedés. Hát most az, hogy flash meg ROM, az mekkora, az nem érdekes. EEPROM, ez nagyon érdekes és jó feature, kalibrációs értékeket és ilyeneket szépen el lehet benne tárolgatni. Aztán timerek. 6 darab 32 bites, 6 darab 34 bites és 2 watchdog. Tehát szerintem akinek ez nem elég, és ráadásul mindegyik timer még szétszedhető két fele ekkorára. Tehát mondjuk az első két 32 bites, az mehet még, az első egy 32 bites, az két 16 bitesként még használható, hogyha nekem kell. Tehát, aki ebbennek a doksiát nem nézi át háromszor figyelmesebben, az valamit nagyon tud, mert nem olyan egyszerű. Ugye szokásos, hát itt is INETC interfészek, meg UART-ok. A másik, ami még itt érdekes, a CAN boxnál, ha valaki, vagy a CAN interfésznél. Ebben az IC-ben is benne van a két CAN vezérlő, de úgy van tokozva, hogy nem lehet kinyerni belőle épkézlámpát. Illetve az IC-ből ki lehetne, de ezen a kis devboardon nem lehet kinyerni belőle azt a másodikat. Ezt a nagyobb kártyán ki lehet, tehát az direkt úgy van megcsinálva, és azért is lett. A CAN interfészt fel lehet programozni ilyen maszkokkal, hogy milyen típus üzenetek érdekelnek engem. És akkor van olyan, hogy van egy ilyen message box, némelyik gyártó másképp hívja ebben a terminologiában, hogy van egy message box, annak adok egy bitmaskot, és ha a bitmasknak megfelelő üzenet jön, akkor eltárolja, és mondjuk küld egy interruptot, hogy hopp, fogtam egy üzenetet. Az Arduino Duo-n két CAN interfész van, és mindegyik CAN interfésznek két message boxa van. Tipikusan az egyiket, azért van két message box, egyiken küldök, a másikon megfogadok. A Texasnak 32 message boxa van, és tetszőlegesen tudom állítani, hogy küldő vagy fogadó jellegű. És tud olyat is, hogy Q-ba szervezem őket, tehát hogy egy maszkot megadok egy tolik tartománynak, és amikor beesik a masznak megfelelő mondjuk négy üzenet, azt elteszi a néhány message boxba, megjön az interrupt, feldolgozom, mert ezek a szenzorok olyan hülyék, hogy néha ilyen burstösen küldenek, és hiába lapátolom ki nagyon gyorsan, már azt látom, hogy hopp, meg egyet már elhalasztottam. És ilyeneket nagyon jól lehetett ezzel kezelni. Hát itt a GPU lábokban az a csalás, hogy azért ezek a lábaknak van timer, meg ilyen funkciója, tehát olyan nincs, hogy az itt felsorolt összes darabszámot kihajtom belőle, nyilván ez a megszokott dolog. de ez nem olyan vészes. Magának a kis kártyának a távfeszültsége, az ugye a tiváknál 5 volt. A kis tiva az 3,3 voltos, de 5 volt tolerant, tehát nem döglik meg, ha 5 voltot kap a bemeneteken. A nagy már nem szereti az 5 voltot. Csak így HG-nak a hány voltos a rendszerünk dologra. Még egy dolgot, a Texas elég hamar átért arra, nem elég hamar, de néhány éve átért arra. Ja, tök rendes volt. A srácok írtak neki, hogy ezt szeretnék csinálni. Még 2 e-maileztek, és küldtek egy ekkora pak kontrollert, szenzort, mindent, ami kell. Néhány éve átért arra, hogy a korlátozott ilyen IAR meg fizetős helyett GCC a compilerük alapvetően, és csináltak egy energia nevű, ami teljesen Arduino környezetnek néz ki, azt a Wirelib-et használja, tehát elkezdeni úgy lehet, és egyébként a gépész hallgatók ezt használták a projektbe végig, tehát ilyen energia, hogy loop, meg tehát azt a rendszert. A végén azért nagyon érződött hogy annak a limitálása, és azért ott is vannak libekkel bajok, bár sokkal jobb a minősége, mint az átlag Arduinosnak. A Texasnak van egy E2E, tehát az Engineer to Engineer fóruma, és például a szponzorálásnak az volt a feltétele, hogy a nálunk készült kódokból, amit lehet és az NDA-k lehetővé teszik, azt töltsük vissza. De tényleg olvassák a profi mérnökök, és az ilyen dokumentáció nem egyértelműen írja, vagy hibásan írja, azt hát amerikai időzóna postafordultával fórumon javították, és tényleg nagyon jó szapportja van, teljesen ingyenesen ehhez a dologhoz. Jó, hát nem tudom, mennyire látszanak a színek. Ez a piros hálózat, ez az ultrahangszenzorok, ezt a Bosch adta, van egy saját doboza, ami a szenzorokat vezérli, és CAN buszon beszélget. Erre a sötét-zöld CAN buszra beszél, ami a Boschos. Aztán van elől a radar, meg hátul a kamera, és itt a Bosch adott egy close box nevezetű dobozt, ami egy tűzfal, mert hát nagyon sok mindent nem szabadott tudni, hogy mit beszélnek a radarok meg a kamerák, csak bizonyos funkciókhoz fértek hozzá a diákok. Persze őket abszolút nem érdekli, meg nem értenek hozzá, hogy mi van a tűzfal oldalán, és soha nem néztek bele. Sem. És itt van az a nagyobbik tiva, amin 2 CAN interfész van, itt van a Bosch, ugye ezen van a Park Pilot, meg ez a Close Box, és a másik oldalon, ez a kék hálózat, ez a saját. Itt elő van ez a router bridge, hát layer 2 comic bridge, tehát van egy kormányvezérlő, ugye ami a Suzuki Swift elektromos kormányszervóból kellett a szervó részt kihekkelni. Hát vannak érdekességek, mondjuk 40 amper a vezérlő áram. Nagyon szépen tudnak füstölni ezek az IC-k, és ez nem egy amper füstöl, hanem 40. Nagyon látványosan puposodik és alakul át. Ez a kormányvezérlő. Van egy, ami a benzinmotort vezérli, van egy, ami a villanymotort vezérli, ezek össze is tudnak ugye nyilván dolgozni. Hát az a speed nevezetű, az, ami ilyen egyéb funkciókat lát el. Be volt tervezve egy 7-szolos LCD-vel egy Bigly Bold, egy BBB. Ugye amikor ez a projekt indult, akkor még a Raspberry Pi 1 volt, a 2-es még ilyen holdba. Aztán mire megérkezett gyakorlatilag postán a BBB, addigra megérkezett, bejelentették a Raspberry Pi 2-t is. Ennek ellenére azért a BBB van például helyből CAN busz vezérlő, meg egy kicsit ilyen mikrokontrollersebb, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy a touchscreen-t azt felejtsd el a gokarton. Jó, van már olyan kesztyű, ami erre alkalmas, de egy gokart nem úgy rezeg meg, nem olyan, hogy ezt nagyon tud használni. De a kormányra egy kis műszerfalnak kijelzésnek jó lett, de időzítésre egy Linux-os rendszer teljességgel alkalmatlan. Tehát ezek a mikrokontrollerek, ahogy HG mondta, amit ráírtunk program, az fut rajta. És hát ugye például a Park Pilot-tal, az nem egy hisztis, de mondjuk vannak bizonyos feladatok, amit 150 millisekenként, van amit 100, van amit 50, és van amit 15 millisekenként kell megadni, és a 13 meg a 17 már nem jó neki. Na most Linux alatt ilyen időzítés nincs. És ami még nagyon érdekes, itt hátul van egy Spy nevezetű doboz, ezen van egy Wi-Fi, 8S, tehát a szokásos Wi-Fi kontroller. Ez gyakorlatilag annyit csinál ez a doboz, hogy a CAN busz összes frame-ét bekeretezi UDP-re és elküldi Wi-Fin egy megadott IP-re. Nincs megírva az éles verzióban az, hogy fogad is hasonlóan vissza irányban, bár fölmerült a diákokban, hogy egy ilyen Genius kormánnyal meg egy PC-vel a gokartot lehetne vezérelni az irodából, de erre nem lett idő és pénz, hogy ez megvalósuljon. Ugye a kameraképét is föl lehetne küldeni. Egyrészt a versenyszervezők előírtak egy specifikációt, amivel a bírók kapják a remote logot így Wi-Fi-n. Tehát az volt az egyik protokoll. Persze ez nekünk nem teljesen tetszett, tehát írtunk mellé egy másikat is. És az is lett egyébként, hogy ezt aztán a bírók adták, hogy rátették a CAN buszra, és kész, ők visznek adatot. Mi meghagytuk a SPI-t. Így néz ki a bíróknak az asztalán. Hát kicsit segítek itt a képekből, mert annyira jól nem látszik. Az a kamera, ami a tényleg a vezérlést végzi, arról nem kép jön ki, hanem már CAN buszon beszél paramétereket. De a fölötte a kis kamera képe ott van, hogy mégis mit lát, és vissza vannak rajzolva, hogy... Nagyon-nagyon sokat a srácok például a közeli ABC-ből különböző színű WC papírok kellettek, hogy melyik vonalat, amit jól érzékeli a kamera, meg ilyenek. És hát hetek mentek el azzal, hogy nem elég a WC papír színével játszani, a bontóból hozunk egy darab üveget is, mert ez a kamera úgy van kalibrálva, hogy a szélvédő üveg ott van fölötte, és az torzít valamennyit a színeken. És mindjárt jobban működik. Ezek azok, amik úgy csöng az idő, meg pereg a homokóra, és végig kell küzdened. Tehát itt olyanokat látni, hogy a vezető vezet, vagy az automatika vezet, hogy távolságkövető üzemmódban van, vagy ilyenek. Tessék? Ehhez a versenyhez azt nem. Tehát ebben a versenyben vonalfelismerés volt, és vonalkövetés. Itt gyakorlatilag a kamera 4 vonal paramétereit küldte. Egyébként nagyon ki van találva, egy ilyen Euler-görbe paramétereiként adja át CAN frame-ben. És mit csináltak a hallgatók? Nekiálltak, hogy jó, akkor összerakjuk a PID controllert, MATLAB Simulink, Euler-görbe, datalogból, és kijön, hogy gyerekek, nem kell a PID controller, mert az Euler-görbe paraméterét egy az egybe kivezérelhetjük, mert az nagyjából jó a kormányvezérlése. Tehát azért vannak itt kitalált dolgok. De például az, hogy megbízhatóan működjön, főleg a radar, de a kamera is, ahhoz viszont nagyon pontosan kell egy imú, tehát, hogy mekkora nekem a szöggyorsulásom például ebben az irányban egy autóban, tehát milyen gyorsan fordul az autóm. Jó, hát nagyon jó hangulatba telt a verseny, haláli jó volt. Ugye, amikor a programozók kint dolgoztak a napon, és nem láttak, akkor építettek egy kuckót. A csapatban nagyon jó szerepet játszott a két hölgy, ők műszaki menedzser szakon végeztek, dokumentációkészítés, de tényleg nagyon jó volt, úgyhogy csináltak egy programozó simogatót, de néhány napon belül visszakapták menedzser simogatónak a dolgot. Most odáig jutott ez a projekt, hogy kialakult egy... Ugye az Arduino-t kidobták, megcsinálták a Texasost, lement vele egy verseny, kidobták, és megcsinálták úgy tápfeszítés, tápfesz, túláramvédelem, csatlakozók, tehát újra legyártva az alsó réteg, hogy ne csak az asztalon működjön egyszer vagy 5 percig, hanem mondjuk egy egész versenynapot kibírjon. És azért a gokartnak elég rossz a futóműve, meg elég kemények a követelmények, és itt mondjuk a csatlakozók árát meg kellett tízszerezni, távfeszítékből csak az automotív speciosekiók, azok mondjuk mindjárt 4-szer annyiba kerülnek, stb. A következő lépés az lehetne, hogy ez a felső rétegben most már akár egy script nyelven, tehát mint a Lua vagy valami meg lehetne oldani, hogy mondjuk például komoly viták mentek, hogy a párhuzamos parkolásnál 45 fokba vagy 75 fokba kell bemenni az adott helyre. És ezt szépen el is játszották MATLAB Simulinkbe, stb. De az ilyeneket lehetne próbálgatni, hogy hogyan működnek a különböző algoritmusok. Ami nagyon érdekes még, amikor több szenzort elkezdesz összegyógyítani. Az ultrahang szenzorok azok egy elképesztő. Például, amikor elkezdődött a zene a színpadi hangosítással, akkor az azoldali ultrahang szenzorok meghűltek. Tehát erre ott a csapat gyorsan, akkor valami filtert írunk, vagy mit tudom én. Aztán voltak ilyenek, hogy hát parkolóhelyet hogy csinálunk először, van a műhelyben poszdorja lemez, szépen egy ilyen parkolóhelyet megcsinálsz. Megírod az algoritmust, majd amikor két autó közé akarsz beállni, akkor rájössz, hogy annak nem éles a sarka, hanem le van kerekítve, de ilyen irányba is, és teljesen másképp verődnek vissza a jelek, és teljesen mást mérnek a szenzorok, és eleve nem elég az oldalra néző szenzort nézni, hanem a másikat is nézni kell. Tehát rengeteg ilyen küzdelem, éjszakában nyúló dolgok mentek. Ugye van egy tehetetlenségi navigáció is benne, majd mindjárt mutatom. És ami igazán érdekes lenne, amikor több járművel kezdene beszélni. Tehát, hogy én autópálya nem akkor fékezek. Most is van ilyen versenyszám, hogy megyek, sávkövetésbe megyek, és bevált elém egy lassabb autó, akkor leveszem a sebességet. Ugye ez már szokott az utcai autókba is, de egy ilyen láncnál sokkal jobb a reakcióidő, és nem idéz elő akkora hullámokat, hogyha nem a saját szenzoromra, hanem az előttem lévőre tudok reagálni. Hát nagyon tömören ennyi, még egy kis filmbe bemutatnék először egy párhuzamos parkolást. Tehát itt megy szépen az autó, ugye az a hátul, az a sárga, az elektromos hajtás, és elég nagy lassító átétel kellett, mert a Bosch olyan motort adott, ami... Fönt a kamerák, és most megtalálja a helyet, most a zsűri megnézi, hogy tényleg nem a pilóta csítele valamit, hanem tényleg megtalálta a helyet. Ha majd jobb szeműek látják, hogy a lábait is kiteszi a pilóta, hogy nem ő nyomja a gázt, és nem ő kezel. Ugye ilyen apróságok, hogy az eredeti gokartnál úgy kezdték, hogy gázbovden elvág, potméter, és mindjárt a két EQ, de nem összeveszve vezényli, hogy most akkor villanymotor vagy benzinmotor menjen. És hát ugye ez már mondjuk olyan átlagsofőr szinten szépen. Itt nem hagyta abba a parkolást, még beoszta elől hátul a távot. Tehát ez már itt oké. Na, ez a következő feladat, ezt hivatalosan úgy hívták, hogy home assist, de igazából a fiúk úgy hívták, hogy apuka üzemmód. Ez arról szól, hogy mondjuk áll a hidon az autó, betanítom neki, hogy kell beállni a garázsba, majd amikor nincs otthon az apuka, aki be tud állni a garázsba, de be kell, akkor az anyuka beül, megnyomja a gombot, hogy parkolj, mint apuka, és beáll a garázsba. Na, itt az első menet, ez a betanítás. Tehát itt az első menet, ez a betanítás. Például aztán a versenykiírásnál ilyenek voltak, hogy azonnal visszakérdeztek a mérnök palánták, hogy jó, de hány mintából tanítunk be? És akkor azt mondták, hogy egy. Na, mindjárt kellett gondolni pár dolgot. Ugye egy szépen oda bemanőverezik, és akkor az a garázs ott, és akkor megálltunk. Jó, hát ez volt az, amit bárki meg tud csinálni. És akkor jön a következő, 40 másodperc van a videóból. Itt ugye elindítják a funkciót, a póráz az egy biztonsági kapcsoló, említettem már, hogy a safety nagyon fontos volt, gépátvételnél nézték és nem álltak szóba. Tehát ha rosszalkodna a gép, megrántod a póráz, leáramtalanít, megáll. És persze a zsűrit nem kell félteni. Aki látja, még lehetne a kormány algoritmuson finomítani, ott rezgeti a kormányt, fűrészel, hadd kopjon a gumi. És szépen beáll a helyére. Jó, hát ennyit csináltak a fiúk. Nyilván nagyon sokat lehetne anekdotázni a libek készítéséről, a libek minőségéről, mi az, ami stabilan működik órákon keresztül, meg ilyeneket. Akinek kérdése van, még itt vagyok egy-két napot. Állok szívesen eléje. Köszönöm szépen a figyelmet.